Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt éppen arról beszéltünk, hogy hogyan lehetne a beszállítói kört megerősíteni, mi mindent tehetnek ehhez hozzá multinacionális társaságok. Hagy hozzak ide még két szempontot, hogyha egy picit kibővítjük a kört, hiszen nyilván, hogyha ez a beszállítói réteg megerősödik, akkor ez nyilván a növekedésnek is egyfajta motorja lehet, a gazdasági növekedésnek. Mi az, ami még hiányozhat a megerősödésre? Sokat lehetett régen hallani a magyar vállalkozások oldalán, például a tőkehiányt, vagy a hitelképtelenséget, hogy most ugye megfordítsuk. Ezek a feltételek ma mennyire adottak ön szerint ahhoz, hogy legyenek beruházások és legyen növekedés?
Ezek visszatérő kérdések, és valószínűleg sok igazság is van benne. Ha az ember általában végtekint, azt mondja, hogy nagyon sok banki termék és nem banki termék áll rendelkezésre a vállalkozások fejlesztésre. Tehát ugye a Nemzeti Banknak a kedvezményes hitelcsomagja, egyébként is a bankoknak a különböző hitelcsomagjai, akkor nálunk is lesz ilyen 0%-os visszatétendő hitel, az Exim Banknak az exportot segítő hitele, amit szélesre lehet értelmezni, és ugye manapság Magyarországon a feldolgozóipar igen nagy hányadban szállít exportra, tehát majdnem mindenki kaphat hitelt. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen még ezen a területen vannak problémák. Ugye az egyik tipikus probléma, hogy az a vállalkozó, aki hitelt szeretne kapni, az általában a bank által nem minősül megfelelő hitelképesnek, és amelyik hitelképesnek minősül, annak meg nem kell a hitel, tehát ezért nem is vesznek fel elég hitelt. Tehát amit végig kell gondolnunk erőteljesebben, hogy milyen garanciákat, vagy milyen technikákat tudunk biztosítani annak érdekében, hogy a kisvállalatok is könnyebben kapjanak hitelt, és a hitel kockázatát pedig más módszerekkel biztosítsuk. Ugye egyik oldalon vannak hitelgarancia alapok, amelyek jelentősen tudják ezeket a kockázatokat átvállalni, de az is elképzelhető, hogy vannak más technikák, tehát ha a vállalkozónak a kapacitás fejlesztéséhez nem pénzt adunk, hanem például gépet, akkor ugye ez a gép akármilyen formában az visszavehető. Ugyanakkor persze vannak olyan kérdések, amelyek nincsenek megoldva, például a szerszámozásnak a megfelelő finanszírozása, de már elkezdtük a gondolkozást és a munkát azon, hogy hogyan lehet ilyen termékeket is biztosítani. Tehát én biztos vagyok benne, hogy a pénzügyi keretek azok folyamatosan rendelkezésre állnak, és nem ez fogja akadályozni a magyarországi vagy magyar vállalatoknak a fejlődését. És itt azt gondoljuk, hogy nagyon sok irányban el kell menni, ugye egész ideig a beszélgetésünk elsősorban a járműipar és a járműiparhoz kapcsolódó területekre fókuszált. Ez részben azért van, hogy a járműipar, az ipar, vagy feldolgozó ipar 30%-át adja, az exportnak egy jelentős részét adja, az ez évi statisztikai adatok az ipar fejlődésében a járműipart meghatározónak tartják, ugye 1-9 hónapban majdnem 20%-kal nőtt a járműipar a járműipar alatt az idő alatt, ami részben egyedi dolgoknak a hatása miatt következett be. Tehát én azt gondolom, hogy a járműiparban két fő feladatunk van. Az egyik természetesen, hogy hozzunk be újabb működőtőkét, ez gazdaság szabályozáshoz is kapcsolódik, a másik, hogy a beszállítóipart fejlesszük. De természetesen ezen kívül nagyon sok olyan területe van a gazdaságnak, amelyik potenciális jó lehetőséggel rendelkezik, vagy már ki is használja lehetőségeit, és így tovább kellene ezeket mozgatni.
Iparfejlesztésben? Tehát, hogy más ágazatok
megerősítésében? Természetesen. Tehát a gazdaságnak, az iparnak van egy egészséges struktúrája. Magyarországon kialakult egy hagyományos struktúra, ehhez jött a járműipar, amelyik megváltoztatta úgy a hagyományos struktúrát, hogy ezelőtt 20 éve ez haszonjárműipar volt, most inkább a személygépkocsipar viszi, de természetesen haszonjármű is nagyon erőteljesen megy, de emellett voltak, illetve vannak olyan alágazatok, amelyeknek a teljesítménye növelhető, amelyeknél el tudjuk azt érni, hogy esetleg ma még KKV, de holnap után már nagyobb vállalat lesz.
És például?
Például kezdjük az egészségiparra. Ugye azt szoktam elmondani, hogy a járműgyártás az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág a világon. Ugye a statisztika mutatja, a számokat ismerjük, azt is tudjuk, hogy Magyarország vagy Közép-Európa, Közép-Kelet-Európa járműgyártásnak az új hotpontja, tehát ahol nagyobb fejlesztések lesznek. De nézzük az egészségipart. Az egészségipar az, ami még gyorsabban fog fejlődni, mint a járműgyártás különböző okok miatt. És Magyarországnak az egészségiparon belül nagyon sok lehetősége van, akár az orvosi műszerek gyártását tekintve, vagy fejlesztését tekintve, és ugye ezek a műszerek és berendezések egyre bonyolultabbak, egyre magasabb az intelligencia foguk, egyre több érzékelő van bennük, egyre komolyabb szoftver kell beépíteni. Tehát ez mindenféleképpen egy olyan terület, ahol fejlődhetünk, nem beszélve arról, hogy hát ugye az egészségiparhoz kapcsolhatjuk a gyógyturizmust és sok egyebet, tehát nagyon sok lehetőség van például ezen a területen, és vannak olyan vállalatok, természetesen néhány múlt is, de nagyon sok magyar vállalat, amelyik jól dolgozik, jól fejlődik, jó lehetőségei vannak, amit segítenünk kell. A másik ilyen dolog például a infokommunikációs technikák. Ugye közismertem Magyarország nagyon jó szoftverfejlesztésben, ami nagyon lényeges, hogy megpróbáljuk ezt úgy kibővíteni, hogy esetleg hardvert is gyártunk hozzá, tehát komplex elméketet adunk el, és nagyon fontos, hogy egyébként az infokommunikációs technikai fejlődések segítség az ipar általában. Németország meghirdette az Industry 4.0-as változatot, tehát mennek át arra, hogy digitalizált, hogy elektronizált ipar lesz. Nagyon gyorsan meg fog járni a magyarországi német cégeknél, és ahhoz, hogy a magyarországi egyéb cégek lépést tartsanak ezzel, ugyanazt meg kell valósítani nekik, vagy kapcsolódni kell, és ebben nagyon sokat tud segíteni a hazai infokommunikációs technika. Vagy zöld. Zöld energia, megújuló energiák. Rendkívül sok lehetőségünk van. Hadd emeljek ki egy témát, csak azért, mert most volt aktualitás, a múlt pénteken tartottunk egy e-mobilitási konferenciát, ahol ismertettük, hogy néz ki a jedlikányos terv, amely az e-mobilitást Magyarországon amely az immobilitást Magyarországon fejleszteni fogja, hiszen meghatároztuk a feladatokat, és megvan hozzá a pénzügyi háttér. Itt ugye van egy olyan része a dolognak, amelyben szeretnénk ösztönözni, hogy a magyar lakosok minél több elektromos járművet vegyenek, kiépítjük ehhez a töltő infrastruktúrát, biztosítjuk a kedvezményeket, mert ezzel ugye a társadalom egészének biztosítunk egy jelentős előrelépést, nem csak azzal, hogy el tudjuk adni a CO2 kvótát, hanem tisztább lesz a környezetünk, a belvárosba kevesebb szennyeződést kapunk, és hát természetesen, hogyha smogi adó van, ezek az elektromos járművek, amelyek pont azért, mert zöldek, zöld rendszámmal rendelkeznek, bemehetnek a városba. A másik része ennek a dolognak az az, hogy nem csak arra kell használnunk ezt a programot, hogy ösztönözzük a magyar vásárlókat, hanem bele kell szállítnunk a fejlesztésbe. Van nagyon sok olyan jó magyar gondolat, hogy hogyan lehet Magyarországon például elektromos járművet előállítani, például autóbusz, mert ugye az nem olyan nagy sorozat, mint egy személygépkocsi, ahol több százezer van, ahol teljesen magyar fejlesztés alapján lehet ezt használni a közlekedésben. És ha például az elektromosságról beszélünk, akkor rendkívül fontos, hogy a tömegközlekedésben, a városi közlekedésben minél több ilyen járművet használjunk. Legyen az autóbusz, legyen az kukásautó, legyen postakocsi, és így tovább.
Bocsásson meg egy pillanatra, itt ezen a ponton lehet, de akkor mondjuk ennek a tervnek, vagy ennek a koncepciónak a része az, hogy mondjuk akkor, ha Magyarországon van mondjuk egy közösségi közlekedési beszerzés, akkor ha nekünk van ilyen járművünk, képesek vagyunk gyártani, akkor ez élvezhet, ez egy gazdaságszabályozási eszköz, hogy mondjuk akkor az a magyarországi gyártó bármilyen szempontból előnyt élvezhet?
Ezen dolgozunk, tehát ez a célkitűzés.
Hogy legyen?
Hogy magyar. Tehát a közösségi közlekedés, aminek meg kell újulnia, amennyiben Magyarországon versenyképes és jó terméket minőségűen tudunk biztosítani, ezt előnyben kell részesítenünk, és én úgy gondolom, hogy említettem, ezek komplex feladatok. Tehát ehhez az kell, ami kialakult, hogy például Magyarországon az egyetemeken, az egyetemi kutatás foglalkozzon elektromos járművekkel. Tehát legyen meg az a tudás, amit utána fel tudunk használni. kell hozzá azt, hogy a termelési folyamatokban kialakítsunk olyan szintet, hogy ténylegesen versenyképes termék jöjjön elő. Mi azt célozzuk, hogy a rendelkezésre álló eszközeinkkel úgynevezett pilot projekteket valósítunk meg. Tehát kis sorozatban 5-10 vagy 20 darabban előállítjuk, és azt mondjuk a közösségi közlekedésnek, a fővárosnak, a városoknak, hogy itt van a lehetőség. Tehát, hogyha te például iskolabuszt akarsz használni, mert behozod a gyerekeket, akkor javasoljuk, hogy ez az elektromos iskolabusz oldja meg a dolgokat. Ugyanakkor az elektromos, az e-mobilitás fejlesztésének közvetlen kapcsolata van ahhoz, hogy Paks biztosítani fog záros határidőn belül nem fosszilis formákból származó elektromos energiát, ami a járművek kimondotta jók, hogy éjjel föltöltsék, ezáltal az energiatárolást is meg tudjuk oldani. És ugye, ahogy mondom, a kutatásfejlesztés és a gyártás az, ami kell, hogy ehhez kapcsolódjon.
Tegyünk egy pici kitérőt, bár nyilván szorosan kapcsolódik ehhez a témához már, mint a növekedés lehetőségéhez. Nagyon sokszor beszéltünk itt a gazdasági témákat érintve az arénában is arról, hogy Magyarország a német gazdasággal milyen szorosan, hány szálon kapcsolódik, és gyakorlatilag Németország ugye Magyarország legfontosabb gazdasági partner az Európai Unióban. Ugye két fontos kapcsolódási pont van a két ország között, van egyrészt egy politikai kapcsolat, ahol most annyira nem jó a viszony, és van egy nagyon szoros gazdasági viszony. Hat-e a gazdasági kapcsolatokra a politikának a változása, a politikai viszony változása?
Igen, kölcsönösen. Tehát mind Magyarországon, még inkább Németországban a politika és a gazdaság beszél egymással. És hogyha a politikai kapcsolatok nem úgy alakulnak, akkor az a befektetők gondolkozását is valamilyen mértékben befolyásolja. Ugyanakkor természetesen, hogy ha a Magyarországon befektető német cégek többsége elégedett pont azért, mert megtalálta azt a versenyképességi előnyt, amiről beszéltem, ez visszahat valamilyen mértékben a politikára, illetve visszahat a többi befektetőre. Én úgy gondolom, hogy minek utána a magyar-német gazdasági kapcsolatok nagyon erősek, és szinte elszakíthatatlan szállal kötik a két országot egymáshoz. Ezt ki kell használnunk a nemgazdasági kapcsolatok erősítésére nap mint nap.
Egyébként melyik az erősebb oldal, ezt meg lehet határozni? Én ugye több mint 20 évet eltöltött egy német cégnek az élén, tehát nyilván vannak nagyon szoros tapasztalatai, hogy melyik az erősebb? Azt lehet hallani, hogy Németországban a gazdasági vezetőknek a politikával való párbeszéd az egy folyamatos párbeszédet jelent. Hogy a gazdaság erőteljesebben tudja javítani mondjuk a politikai kapcsolatainkat, vagy a viszony inkább fordított?
Azért tudok nehezen válaszolni, mert korábban ugye azt mondtam volna, hogy a gazdaság az erősebb, ugye az ember munkahelye határozza meg a gondolkodás módját. Most nem biztos, hogy ezt kéne mondanom, de amit én látok, hogy Németországban a gazdaság és a politika viszonylag könnyen megtalálta a közös érdeket. Tehát a politika jól látja, hogy a gazdaságnak a feltételeit kell többek között javítani, a gazdaság meg jól látja, hogy ezt kihasználja és segíti a politikát. Én azt gondolom, hogy sok mindenben, elsősorban persze ipari dolgokban kell tanulnunk a németektől, és átvennünk nagyon sokfajta pozitív gondolkozást. Ugyanakkor nagyon jól értem a jelenlegi feszültségnek az indokait, hiszen például a magyar gazdaságnál is az immigráció okozott problémát, amikor nem lehetett szabadon átmenni úgy a határon, hogy az időbe történő szállításokat akadályozta.
Visszatérve a gazdasági növekedéshez, azt mondta az imént, amikor ennek a különböző feltételeiről kérdeztem, hogy például a tőke vagy a hitel hiány az ön szerint nem lesz egy fontos, vagy nem lehet egy fontos akadály, akkor hagyj fordítsa meg ezt a kérdést. Mi ön szerint ma Magyarországon, vagy mit lát mondjuk a növekedés, vagy a foglalkoztatás, azért ezek kéz a kézben járnak, és mondjuk a beruházások gyarapodásánál a legfontosabb kockázatnak, vagy kockázatoknak. Mit lát?
Én nem kockázatokat látok, hanem inkább lehetőségeket. Egyik oldalról én azt mondom, hogy ha van valakinek egy jó ötlete, jó gondolata, arra általában kap finanszírozást. Ugyanakkor az biztos, hogy ezt a finanszírozási kedvet, a finanszírozási lehetőséget bővítenünk kell, hiszen a nagy szabályok szerint ilyen kevés pénzzel nem lehet a gazdaságot nagyon erőteljesen dinamizálni. Tehát meg kell találnunk a módszereket, és ugye a GINAP-on belül is van ilyen, ahol további pénzt biztosítunk a gazdaság fejlesztéshez, és elérjük azt, hogy minimális lesz ez a tőkehiány. A kockázatok vonatkozásában én azért mondom, hogy egyre nem kockázatot látok, hanem lehetőséget, mert ha például a munkaerőről beszélünk, ugyan nagyon sok helyen fölmerül ez a kérdés, hogy nincs szakképzett munkaerő, de ugyanakkor szembe kell néznünk azt, hogy Magyarországon még mindig 600% fölötti a munkanélküliség, annak ellenére, hogy nagyon szépen csökkent, és reméljük, hogy ez a tempó tovább fog csökkenni, de még mindig elég jelentős olyan munkaerőtartalékunk van, amelyet ki kell tudnunk használni, tehát át kell képezni őket, olyan tudást kell nekik adni, amely használható, meg kell próbálnunk odavinni a vállalkozásokat, ahol munkaerő van, ahol meg nem lehet odavinni, akkor meg kell szerveznünk, hogy a munkaerő mobilitása legyen. Tehát ezek embert próbáló nagy feladatok, de azt gondolom, hogy egyelőre nem ott tartunk, hogy kockázat. A kockázatok azok ott jelennek meg, hogy Magyarország mindenután alapvetően exportorientált, kap-e negatív hatást attól, hogy Kínának a termelése lelassult, vagy Magyarország, amelyik az előbb emlegettük a járműgyártástól jelentősen függ, érezni fog valamilyen hatást a Volkswagen helyzet miatt. Ezek ilyen nyitott kérdések, ugye például, ugyanakkor azt mondom, hogy a Volkswagen kérdés az erősíti az elektromos járművekkel kapcsolatos gondolatainkat, de biztos, hogy ez a fejlődési irány meg fog indulni. Tehát olyan helyzetben vagyunk, hogy egy esetleges problémáról egyelőre még ezt nem látjuk. Már látjuk a kiutat, hogy hogyan tudunk ezen segíteni. Tehát kockázatok azok valamilyen mértékben lehetőségek is.
Ja, éppen a Volkswagen botrány idején beszélt arról Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, egyébként itt az Inforádió Aréna című műsorában is, hogy ugye szükségesnek látja azt, hogy az autóiparnak nem a súlya csökkenjen, de hogy mellette felerősödjenek más iparágak is, ahogyan is beszélt erről. Mennyi lehet az az idő, amikor ez már látható lesz? Hiszen nyilván ez mondjuk az autóiparnak, ha úgy tetszik, a kitettségünket, az autóiparnak való kitettségünket, amiről mostan is beszélt, ez csökkentheti. Szóval mennyi idő múlva várja ön azt, hogy érdemben azokban az iparágakban, például amit említett, tehát az egészségipar vagy az infokommunikáció, látható, mérhető fejlődés induljon el?
El kell indítani ezt a fejlesztést, illetve föl kell gyorsítani. Általában ezek bizonyos kivételtől eltekintve nem egyik évről a másikra, tehát egy szoftver dolgot, egy startupot, azt láttunk egyik évről a másikra, egy ágazatot nem. Főleg, ami nagyon fontos szerintem, hogy itt összehangolt fejlesztéseket kell elindítani. Tehát az nagyon nehezen fog működni, ha azt mondjuk, hogy innen adunk pénzt arra, hogy kapacitást növelj, onnan adunk pénzt arra, hogy kutatásfejlesztéssel foglalkozzál, amonnan adunk pénzt arra, hogy a munkaerődet biztosítsd, eminem pedig az infrastruktúrát. Tehát meggyőződésem, hogy ezek a célkitűzések akkor tudnak hatékonyan megvalósulni, hogy a hozzátartozó eszközrendszert is hatékonyan együttesen működtetjük, mert különben kétszer annyi időbe telik, hogyha összehangoltan tudjuk ezt működtetni. Én úgy gondolom, hogy 2018-19 száján ennek már érezhető hatása kell, hogy legyen, és már korábban kell látnunk ennek a jeleit.
Ja, a beszélgetésünk elején, amikor arról kérdeztem, hogy vállalatvezetőként, vállalatvezetői múlttal mit hoz az állami igazgatásba, akkor a hatékonyság, ezt felírtam, ezt említette, másrészt meg a rugalmasságot. És ugye most gyakorlatilag visszaértünk ide, hogyha jól értem, akkor ennek a sikere azon is múlik, hogy mondjuk az állami igazgatás mennyire gyorsan, vagy mondjuk a törvényalkotás, a szabályozás mennyire gyorsan tud reagálni, ha jól értem a szavait. Tehát gyakorlatilag ez is az egyik mérési pont lesz?
Igen, feltétlenül. De nem csak a szabályozás és a törvényalkotás. Itt én azt gondolom, hogy a törvényalkotás és a szabályozás a gazdaság fejlesztési feladatoknak a bizonyos részét képviseli. Most természetesen rendkívül fontos, hiszen nagyon sok olyan témával foglalkozunk, ahol pont a törvények akadályozzák, hogy a törvények segíthetik a munkánkat. Ugyanakkor ugye az is egy nagy feladat, hogy hogyan tudjuk a bürokráciát csökkenteni, hogy hát ezek a folyamatok gyorsabban átmenjenek. De én az eszközök komplex használatáról beszélek, tehát mindarról az eszközről, ami a gazdaságfejlesztés széleskörű feladat a spektrumában rendelkezésre áll, ezeknek az összehangolt alkalmazását tartom rendkívül fontosnak. És ugye nem csak az iparban, hiszen most elég sokat, főleg az iparban beszéltünk, de az iparhoz kapcsolódó, illetve az iparnak azon szegmensei, amiről nem beszéltünk, például agrárgazdaság, hiszen meggyőződésem az az, hogy Magyarországon a minőségi agrártermékeket minél magasabb feldolgozási szinten kell eljutatni a vásárlókhoz, és ehhez nagyon sok iparfejlesztési feladatot kell teljesítenünk, illetve ennek ugye van egy másik vonulata, és itt a szabályozásról beszélünk, hogy hogyan szabályozzuk a boltok és az üzletek vásárlását, hogyan szabályozzuk, hogy milyen termékek jelennek ott meg. Tehát ez is nagyon fontos dolog. Nagyon sok területen próbáljuk például az építőipart előmozdítani, mert azt gondoljuk, hogy ez részben szociális feladat és részben gazdaságfejlesztési feladat, de hogyha már szolgáltatásról beszélünk, hogy a minisztériumhoz tartozik a turizmus, és ilyen szempontból egy másik húzó ágazat, ahol nagyon szép eredményeket értünk el, és ott is jól látható, hogy ezt a fejlődési ütemet úgy tudjuk tartani, hogyha újabb termékeket hozunk elő, még kifinomultabb módon használjuk azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésünkre állnak.
Ha már itt a munkával vagy az államigazgatás hatékonyságával kapcsolatos mérési pontokról beszéltünk, az például egy fontos jelzőszám lesz ön szerint, és nem tudom, hogy ebben van-e valamilyen személyes célja, vár-e valamilyen konkrét változást, hogyha mondjuk a versenyképességi rangsorban Magyarország, a magyar gazdaság az előrébb tud menetelni?
A versenyképességi rangsorokkal szerintem nagyon csöppet óvatosan kell bánnunk, hiszen ezeknél a rangsoroknál nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy milyen tényezőket, milyen súlyozással veszünk figyelembe, és ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy majdnem minden rangsornál azért ha akarom, ide rakom magam, de persze elfogadva, hogy ezeknek a rangsoroknak van objektív alapja, végsősorban igen, az kell, hogy Magyarország a rangsorokon, versenyképességi rangsorokon láthatóan emelkedjen, és amikor említettem a makromutatókat, amelyek a munkákat minősítik, ez egyik azon makromutatók közül, amelyeket nézve néhány év múlva látnunk kell egy pozitív változást.
Azt mondta, amikor arról kérdeztem, hogy mi volt a motiváció, hogy hát rá kellett beszélnie magát, és ha jól néztem, talán azt is mondta, hogy talán nem volt nagyon egyszerű. Vannak a gondolataiban olyan pontok, amit mindenképpen szeretne elérni, mint mondjuk egy sportoló, mondjuk egy versenyen, amit vár magától és a csapatától belátható időn belül?
Igen, sikeres. Azt szeretném, hogyha sikeresek lennénk.
Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Hlavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.